Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service Reklámügynökség közös reklámipari műsora. A stúdióban hárman vagyunk. Egyikük Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégája.
Szervusztok!
Másikuk Tóth Gergő, reklámszövegíró.
Én is, hello!
Meg itt vagyok én is. A mai vendégünk Hajnóci Soma lesz, akivel a Jótékony Hazugság videósorozatról fogunk beszélgetni. A platformhírünk az, hogy a Facebookon privát csoportból azonnal nyilvános csoportot tudunk csinálni egyetlen gombnyomással. Aktualitásunk a Meki Barikari szitkom, jön a karácsony. Az aktualitásunk az, hogy a reklámszövetség kérvényt nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a reklámadómentesség ügyén. A spot szemlében 3 spottal foglalkozunk, a Világszép Alapítvány kampányfilmjével, a Dorifen szopogató tabletta spotjával, és amivel kezdünk, a Gallio pulykás sztorik spotjaival. Ez több spotot is tartalmaz ez a kis sorozat. Nekem a Gallio mosoly csalt az arcomra. Ez még nem brain rot, ugye? Ha jól értem, ez még nem az agyzsibbasztó kategória, viszont a kedvességével, meg a hangok jó kiválasztásával jól szinkronizálták le ezeket a sülő húsokat, meg zöldségeket.
Egyébként ez érdekes, hogy brain rot-e, meg agyzsibbasztó-e, mert azért az alapvető eszköz, amihez nyúltak, ilyen megszemélyesítés és a szóviccezés, ezek azért mind-mind eléggé lehasznált és brain rot gyanús dolgok így a reklám világában. A szóviccezés mindenképp, tehát hogy ugye a reklámokban humor visszatérésével ez egy csomó kreatív szakember számára szóviccezést jelent.
Tudod,
sajnos.
Mi a baj, Bence? A kisfiam múltkor megkért, hogy mondjak egy jó viccet. És tudod, mi a baj? Nem tudtam mondani. Nem jutott eszembe vicc. A gyerekkorunkban miért meséltünk vicceket?
Nem volt net.
Kellett jegyezni ugye dolgokat, de kezdünk elkanyarodni, pedig már majdnem elmondtam volna az kedvenc viccemet is. Szóval visszatérve, itt azért 2 olyan fordulat van, szóviccezés, megszemélyesítés, amit azért szoktunk a reklámban használni. Én nem éreztem azt, hogy ezek önmagukban olyan nagy újdonságok lettek volna. A 2 mixelve, és egyébként egy nagyon tisztességes kivitelezéssel párosítva, tényleg egy élvezhető végeredményeket produkált. Az biztos, hogy az, hogy itt vannak mindenféle előre bepanírozott, bundázott szárnyas húsok a Gallio kínálatában, erre egy ideig emlékezni fognak azok, akik látják ezt a reklámot.
Én nagyon gyorsan kikerülöm azt a választ, vagyis a kérdésre a választ, hogy nekem tetszette, mert ami tetszett, az egy másik ilyen galliós projektnek a kampánybejelentője, egészen pontosan a Bamba Pulyka Burger kampánybejelentője. Készült egy hamburger, pulykából oké, viszont a kampánybejelentő, amit írtak hozzá, azt úgy írták meg, mintha az egész egy recept lenne. Tehát, hogy hogyan készítsed el ezt a kampányt, ez a végy egy ezt, tegyél hozzá azt, és akkor a végén lesz belőle egy ilyen, és ízesítsd meg még valamivel. És ez tök jó, hogy ez a kampánybejelentő nem ez a sablonos, bullshites, reklám szakzsargontól hemzsegő, unalmas ilyen szövegömlöny volt, hanem tényleg egy receptbe csomagolt kis bejelentő. Köszi.
Na akkor kíváncsi vagyok, mint mondtak a Dorifen szopogató tabletta reklámfilmjéről. Itt is játszanak a humorral, itt is van egy főhősünk, aki lazán emelgeti a kanapét a takarítás közben, meg már-már szuperhősi jellemzői vannak, és aztán megérkezünk oda, hogy egy dolog, ami számára gondot okoz, az a torokfájás. És akkor az volt az érzés, hogy úristen, nagyon messziről indultunk, és nem érkeztünk meg.
Ez lehet, hogy abból adódott, hogy női házi munkákat is végez ez a szuperhős férfi.
Ez meg aztán végképp nem, már nincs ilyen, már rég nincs
katalizátor
ilyen.
Cserére gondolsz?
Nem, hanem a porszívózása, tehát női házi munkákat is lelkesen és ugyanolyan elánnal, mint a katalizátor cserét végzi ez a férfi főszereplő. Szóval itt lenne egy ilyen izgalmas elmenés a hagyományos nemi szerepeknek a megcserélése és hagyományos családmodell irányába, de a végén mégiscsak a anyu hozza neki a gyógyszert, miután ugye leteríti a torokfájás a lábáról ezt a már-már szuperhős főhőst.
Aztán ő meg leteríti anyut.
Wow, na, szavaztok, áttettük a késő esti értelmiségi műsorsába ezt a műsort?
Én nagyon szeretem ebben a spotban azt, hogy van benne egy kis önirónia, tehát amikor próbálja a csávó begyújtani a kandallót egy csettintésre, és nem sikerül, és aztán összeröhög a kamerával, szerintem ez tök jó, hogyha ilyeneket belepakolásznak a készítők a reklámokba, ettől egy ilyen sokkal szerethetőbbé válik az egész, és nekem tök mindegy innentől kezdve, hogy hogy hívják ezt a torokgyógyszert, inkább fogom ezt keresni, ami mosolyogtam, hogyha fáj a torkom, mint egy olyat, ami ilyen teljesen unalmas, és elmondja ugyanazt, ugyanúgy, mint az összes többi.
Igen, tehát, hogy mindenképpen azért azt hozzá kell tenni, hogy ez tök jó, hogy ez a gyógyszerreklám nem a szokásos farma receptet járja.
Utolsó spotunk következik, a Világszép Alapítvány Ijesztő szülinap című kampányfilmje, aminek főszerepében egy kislány van, akit szépen végignézünk felnőni a születésnapjai által, és ahogy közeledik a 18. születésnapja, 15, 16, 17, 18, egyre szorongóbb lesz, és aztán a 19-en pedig ott van egyedül. És a végén tudjuk meg, hogy ez a spot az állami gondozott gyerekekről szól, ugyanis ők 18 éves koruk után magukra maradnak. És a Világszép Alapítvány erre egy megoldás, hogy ezek a gyerekek ne kallódjanak el, ne maradjanak magukra a 18. születésnapjuk után sem. Nagyon szépen van ez a film leforgatva, megcsinálva, nagyon szívhez szóló. Egy kérdés maradt bennem, hogy elegendő-e ez ahhoz, hogy rákeressen valaki a szervezetre? Tehát a kíváncsiságot felkelti-e?
Akkor fogsz tovább menni, hogyha ez így átérhető lesz számadra, tehát tényleg úgy meghat ez a dolog, meg átérzed ezt a problémát, és szerintem stratéga szemmel nézve, ebben tényleg az a nehéz, hogy az, hogy valakinek a 18. születésnapja az egy feszült dolog, amit nem biztos, hogy vár, sőt, ami mögött egy ilyen nagybetűs és veszélyes felnőtt élet réme sejlik fel, az egy nehezen átélhető dolog. Tehát az emberek általában a 18. szülinapot úgy várják, hogy hú, valami szuper-szuper buli lesz. És itt ebben ez volt szerintem kreatív kihívás, hogy pont az ellenkezőjét kellene így átélhetően megmutatni.
Ez szerintem egy kifejezetten szuperül sikerült a megoldás. Nagyon elegáns, nagyon egyszerű, nagyon ügyes, és remélem, hogy ez tényleg fog egy csomó díjat nyerni. Ha másban nem, akkor audio kategóriában, és ez tényleg olyan inkább, amit nézzetek meg, fél percetek van rá, akiből nem vált ki hatást, az meg nem tudom, azt gondolkodjon el magán.
Híreink jönnek. A kérvény nyújtott be a Reklámszövetség a reklámadómentesség fenntartására a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Na, ti vagytok a reklámszakemberek, mondjátok el, hogy mi van akkor, ha van reklámadó, mi van akkor, ha nincs reklámadó, ez a kreatívokra hogyan hat?
A reklámadó ugye az az adó, nem amelyik kb. 6 éve lebeg Damoklész kardjaként a magyar reklámszakma felett, tehát hogy ez az adó nem ez létezik, és a beszedése és az alkalmazás az az, ami fel van függesztve, és ez az, amit ugye évről évre meg kell hosszabbítani a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Emiatt született ez a beadvány. Én csodálkoznék, hogyha a mostani gazdasági helyzetben a Nemzetgazdasági Minisztérium nem adna helyet ennek a beadványnak, úgyhogy bízunk a legjobbakban.
A McDonald's influencerekkel várja a karácsonyt. Meki Barikari szitkom készült. Baráti karácsonyok összehozása, leszervezése, megünneplése adja a történet magját, és hát itt vannak ezek az influencerek. Milyen kérdések fogalmazódtak meg bennetek?
Az ami így látszik, hogy azok a mainstream márkák, akik úgy gondolják, hogy fontos nekik fiatalabbakat elérni, nem bíznak a tévében teljesen, azoknál kezd egy ilyen standard dologgá válni, hogy tartalmat fejlesztenek, szórakoztató tartalmat fejlesztenek, és ez nem azt jelenti, hogy akkor így egy-két ilyen egyszerű videóval megoldják a dolgot, hanem kifejezetten formátumokban, szitkomokban, sorozatokban gondolkodnak. Körülbelül úgy néz ki, mint hogyha ezzel akarnának állandó, meg tartós média jelenlétet biztosítani, ezzel akarnak ott lenni az Instagramon, a TikTokon.
Úgy néz ki, hogy eljött a minőségi tartalomgyártás kora, legalábbis az ilyen mamut vállalatoknál. Telekom, szitkomgyártás,
ugye
McDonald's.
A Telekom kijött kettővel már, a Massa Magyarral és a Big Buck Show-val is, és most körülbelül ezt a gondolkodásmódot, ezt a módszertant követi a McDonald's is, a barikaival.
Annyi csavarra, hogy az előző két példában színészeket láthatunk, ebben pedig influencereket, akik eredendően ugye nem színészek, és ahhoz képest tök jól hozzák a szerepüket, kifejezetten szórakoztató tud lenni bármelyik rész, bármennyire is nem az én világom, pakoltak bele munkát, úgyhogy respekt.
Utolsó hírünk, privát csoportok egy kattintással nyilvánossá válhatnak a Facebookon. Mire jó a Meta új frissítése? Miért jó az, hogy lehetővé válik az ilyen könnyű nyilvánossá állítása egy-egy privát csoportnak?
Szóval ez kicsit olyan, hogy a barikari után itt a harakiri, mert na, szóval, bocs, muszáj volt, de szóval...
Jó, kínményben, te is tudod.
Oké, megyek. Nekem nagyon fura azt felfogni, hogy van egy zárt csoport, ahol valami miatt lépsz be, mert nem akarod, hogy mindenki tudjon arról, ami ott történik, egy zárt csoport, és hogyha ezt egy mozdulattal nyitottá tudja tenni bárki, az onnantól kezdve egy olyan ilyen bizalomvesztés, hogy elgondolkozol azon, hogy mit keresel ebben a csoportban. Én. Simán beleszaladhatsz olyan problémákba, emiatt az egy kis klik miatt, amit el nem tudtál volna képzelni, és olyan dolgokat szabadítasz magadra, hogy belegondolni is rossz.
Az, hogy egy csoport látható legyen, az fontos a Facebooknak, hogy rátaláljanak. És ez az opció, hogyha egy adminisztrátor úgy érzi, hogy ő új csoporttagokat szeretne tudni toborozni az egyébként eredetleg zárt csoportjába, az kell, hogy ez látható, megkereshető, kikereshető legyen, valószínűleg ezért, hogy a csoportok életciklusát így kitolják, egy-egy csoportnak az életét, aktivitását így újra fölpesdítsék, emiatt van erre lehetősége a csoportadminisztrátoroknak.
Érkezik a vendégünk, Hajnóci Soma.
Rebrief.
A témánk a jótékony hazugság. Hajnóci Soma YouTube csatornáján egy új formátum, és ővele fogunk beszélgetni. Itt van velünk Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész, és a jótékony hazugság ötletgazdája.
Sziasztok!
Hello! Hogy jött az ötlet?
Jótékony hazugság egy jótékonysági videósorozat, ami most online megy. Nekem évek óta megvolt a fejemben. Ez egy olyan videósorozat, amiben ilyen egymást szivatós, blöffölős, hazudozós játékokat játszunk, és közben pénzt gyűjtünk jótékonysági céllal különböző szervezetek számára. Négyen vagyunk benne, a Weiser Alinda, Péter Fibori, Soblocher Barbie és én. A dolog már évek óta megvolt a fejembe, de a lányokkal mi most a RTL-en futó árulók a Gyilkosság a kastélyban című műsor kapcsán ugye elég jól megismerkedtünk, elég közel kerültünk egymáshoz, és gondoltam, hogy akkor itt a remek lehetőség, ha már ott is sokat hazudoztunk egymásnak, és az is egy óriási élmény volt, hogy picit folytassuk ezt a közös kalandot, és akkor belevágjunk ebbe a jótékonysági videósorozatba.
Egy ilyen ötlet megszületik a fejedben. Mennyi idő kell ahhoz, és mennyi befektetett energia, hogy ezek az ötletek így eszkalálódhassanak, hogy végül lesz belőlük egy ilyen műsor.
Én eléggé projektszemléletű valaki vagyok, folyamatosan kitalálok dolgokat, és én megyek előre, mint az állat. Itt is az volt, hogy tehát nem az a kérdés, hogy ez megszületik, hanem akkor menjünk és csináljuk meg. Mm. Tehát amikor néhány évvel ezelőtt ugye volt nekem ez a projektem, amikor egy 100 forintból addig vásároltam és adtam el dolgokat, amíg lett belőle egy ház, és azt odaadtam egy rászoruló családnak. Az is egy videósorozat volt, az egy fél éven betelt, és kérdezték, hogy de hát ezt meg lehet csinálni 100 forintból egy házat, és mondtam, hogy nyilvánvalóan, én ezt meg fogom csinálni, és megcsináltam.
Hát bűvész vagyok.
Igen. Sok energia, sok meló, sok odaadás, az a projekt is fél éven teljesen ráment, ez is egyébként... Tehát ez nem egy hagyományos YouTube projekt, tehát ez nem egy leülök a kamerára, és akkor így előkörködünk. Szerintem egy ilyen 25-30 fős stáb dolgozik azon, hogy ez megszülethessen. Tehát hogy ugyanúgy szerkesztővel, rendezővel, egy csomó operatőrrel, hangossal, vágókkal, fényerőkkel, hangkeverőkkel, ugye a talenttel dolgozunk együtt, szóval ez egy ilyen nagyobb lélegzetű dolog, és én élvezem azt, hogy egy nagyobb lélegzetű dolgokba belevághatok.
Ezt ma nagyon nehéz egy ekkora stábot kifizetni, megtartani ebben a gazdasági környezetben, főleg YouTube-ra. Hogyan sikerült erre az ötletre támogatókat szerezned?
Sehogy. Sajnos sehogy. Megkörnyékeztem egy-két céget, de az az igazság, hogy senki nem szeret olyan dolgokra pénzt adni, amit még nem látott. Valójában a cégeknek is az a érdekük, hogy ugye nekik jó legyen a nap végén.
Benne van ennek esetleg egy formátumfejlesztés, vagy tovább lépésnek a lehetősége, hogy ebből eladható formátumot, illetve támogatható formátumot készítesz?
Ez volt a cél. Én nagyon igazából én évek óta egyébként az előadásunkból is mindig jótékonykodunk, nekem minden évben vannak ilyen-olyan jellegi jótékony kezdeményezéseim, művészkedtünk hajléktalanoknak, jártam bátortáborba segíteni, gyerekekkel foglalkozni, szóval mindig van valami. Én próbálok úgy visszaadni a társadalomnak ilyen szempontból, meg élvezem, és azt úgy értem, hogy van értelme annak, amit csinálok igazából. Én tökre bírnám, hogyha ez tovább tudna menni, ez volt a cél. Ezt az egész projektet egyébként én finanszíroztam meg, nem volt olcsó, és jelenleg egyébként nagyon küzdünk a YouTube algoritmussal, mert sajnos a tavaly évben nagyon sok short feliratkozó bejött a csatornára, tehát ilyen 50 ezres nagyságban, és a algoritmus elkezdte átsorolni a ilyen shortos csatornának az én egyébként több mint 400 000 feliratkozós csatornámat, és nem ér el megfelelő mennyiségű embert a tartalom, amiről tudom, hogy szeretnék és fogyasztanák. Ami egy ilyen bazibosszantó dolog, hogy egy algoritmus dönti el, hogy a te munkád mennyit ér a nap végén. Nem adjuk fel, küzdünk, igazából itt pont az volt a lényeg, hogy eladjunk egy 1500 pólót, ilyen támogatói pólót, és abból nagyjából visszajönne a gyártás. Nyilván mindenhol nagyon kedvesek voltak egyébként a utómunkával foglalkozó cég is, a operatőrök is, hangos is, a rendező ingyen jött, tehát hogy mindenki azért beletette azt, ami egy ilyen műsort le lehetne 40-50-60 millió forintból is gyártani, mi ilyen szűk 10 millió forintból összetudtuk ezt hozni, ezt a 8 epizódot. Szerintem az, hogy valami szórakoztató, érdekes, a nézőknek is, közben jótékony, ez ilyen win-win-win mindenkinek. Tehát ez, sőt, még egyébként, hogyha jövőben valamilyen cég beállná, még nekik is jó, tehát a CSR vonalon ez tök pozitív. Abszolút. Az ő részükről is, hogyha ez így megjelenne.
Egy picit vissza a formátumhoz, ugye ez egy érdekes kreatív feszültséget látunk abban, hogy ti jótékonykodtok, így négyen összeálltatok ebben a projektben, de közben meg egy ilyen szivatos, hazudozós, tehát egy picit ilyen negatív felhangokkal teli formátumot választottatok. Beszélni egy picit erről, hogy milyennek az oka, hogy próbáltatok meg gamifikálni, tulajdonképpen játékosítani ezt a jótékonykodás gondolatát?
100 forint.
Igen, micsoda amatőr ember.
Vedd föl nyugodtan.
Nem. Visszahívlak, éppen egy rádióinterjúban vagyok, és becsörgött a telefon, de gondoltam, felveszem, mert az vicces.
Nem csak bűvész vagyok, hanem humorista is.
Én nagyon szeretek játszani, játszatni, emellett nyilván szeretem a nagy projekteket, és szeretek videót, kat is készíteni, ez szintén gyerekkori nagy hobbi nekem, és ezek a dolgok jöttek össze valahogy itt. Én a mai napig nagyon szeretem az ilyen, már a címében önellentétes dolgokat. És az, hogy jótékony hazugság, ez önmagában is egy ilyen szerintem figyelemfelkeltő dolog, hogy micsoda, ez nem valahogy, ez oké, de nem oké, mi lehet ez?
The guilty pleasure.
Igen.
Ilyen ellenmondások.
Igen, és szerintem ez tök jó. Én úgy próbáltam megközelíteni dolgot, hogy mi az, ami érdekes lesz a kontentet fogyasztó embereknek, tehát a videónézőknek, és én azt gondoltam, hogy, és azt gondolom egyébként, meg a visszajelzések alapján is az van, hogy szeretik nézni, ahogy egymást próbáljuk különböző történetekkel megvezetni, különböző játékokban kibabrálni egymással, az emberik ezt élvezik. Ha még ebbe külön bejön egy ilyen jótékonysági dolog, meg egy tét, meg egy nagyobb pénzösszeg, meg szóval az csak viszi előre a dolgot.
Mondtad, hogy szeretik az emberek nézni a YouTube-on ezt a formátumot. Van egy pici érdekesség, pont amit elmondtál, hogy azért ez a YouTube-hoz képest egy viszonylag nagy stábbal, szinte már ilyen televíziós kulisszákkal, televíziós dramaturgia szerint történik. Mégis működik ez egyébként szerinted? Ugye te kik nézik tulajdonképpen, mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek szól, tehát fiatalok is, idősebbek is szívesen nézik. Annyi van most, hogy ugye a lányok ők alapvetően nem azt a YouTuber közönséget célozzák, tehát mondjuk a Alindát vagy Borit szerintem nem a fiatal generációk ismerik elsősorban, tehát hogy picit ebben a idősebbekre is lőttünk ilyen tekintetben. Az én elérésem demográfiai értelemben elég széles, tehát a fiataloktól szerintem egészen az 50 pluszosokig engem szinte mindenki szokott nézni, vagy hál' Istennek néz. Nekem a szórakoztatás az életem, mindennel kicsit szórakoztatok. Ugye ez a bűvészetből és a színpadból ered, de ugyanezt csinálom egyébként a társasjátékfejlesztéssel, ugyanezt csináljuk a részben, amikor mondjuk írok egy könyvet. Tehát mindig oda jutunk vissza, hogy tudjuk az embereknek a figyelmét megkaparintani, és valahogy talán kicsit rendhagyó, meg más módon szórakoztatni őket. Plusz az én YouTube csatornám azért arról szól, hogy mindig belekóstolok újabb, meg újabb kihívásokba, újabb formátumokba. Szóval engem ez mozgat, engem a szórakoztatóipar, a szórakoztatás mozgat. Az meg, hogy most 40 éves lettem, és hogy van egy kis ilyen húzása annak, hogy hogy valamit tegyek. Így valami olyat, aminek szeretek szórakozni, hogy legyen egy kicsit több értelme, és így mondjam. Szerintem emiatt jelent meg a jótékonykodás.
Visszatérve a társas játékokra, ugye ennek most reneszánsza van.
Szerintem nem, kijavítanák, aranykora van most neki.
Ó, bocsánat. A kettő között ebben az esetben mi a különbség?
Hát a reneszánszban én azt mondanám, hogy valami visszatérő nagy robbanás van, de nem ez a helyzet. A társasjátékok szerintem ennyire soha nem volt. Tehát most, igazából most nyílt ki ez a társasjátékos világ.
Ezt egy szerencsés időszaknak tartod, abból a szempontból, hogy lehet, hogy ez a digitalizáció, lehet, hogy a mesterséges intelligencia, lehet, hogy a elidegenedés, de hogy mindez megtörténik, ahhoz el kell jutnunk egy ilyen aranykorig. Szerinted ez meddig lesz fenntartható, és hogyan lehet tartóssá tenni?
Meglátjuk, hogy ez hogy tart, vagy meddig ér. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon komoly hatása annak, hogy a közösségi média az online jelenlét miatt mennyire elszeparálódik igazából mindenki, és hogy mennyire egyre nagyobb igényünk van arra, hogy legyenek analóg közös élményeink. És ide csatornázható be a társasjátékozás is. Tehát nem véletlen, hogy most már a társasjátékozás az nem egy gyerek hobbi. Felnőttek, 40-es, 50-es emberek összejönnek, összeülnek, közösen játszanak, mert van rá igény. Minőségi döntésekkel megtűzdelt, érdekes játékok vannak, amikkel szerintem gyerekek, felnőttek egyaránt szívesen játszanak.
Minden esetre gratulálunk az új formátumhoz.
Kösz.
És sok sikert. Hogy szoktam mondani, Bence, virágozzék ezer virág. Most beidéztük a Bencét.
Teljesen igaz.
És nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél ma hozzánk.
Akinek van kedve, csekkolja le, mert szükségünk van a megtekintésekre.
Így van, így kell pénzért hazudni. Hajnóci Soma új YouTube műsora a YouTube csatornáján már elérhető. Jótékony hazugság, nézzétek, szeressétek, és köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk.
Köszi a lehetőséget, sziasztok!
És köszönjük a figyelmet, köszi szépen, Gyuri!
Nagyon köszönöm, hogy veled lehettem újra, Viktor!
További jó rádiózást a kedves hallgatóknak, a viszonthallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.